Kedves olvasók, hallgatók, szeretettel köszöntünk benneteket. Ez az Orosházi Józsimond Városi Könyvtár legújabb podcastja. Buzai Csaba vagyok. Egy hosszabb szünet után jelentkezünk ismét hangos blogunkkal, abban a reményben, hogy most már rendszeresen és gyakrabban hallgathattok majd bennünket ismét. Mai adásunkat egy programajánlóval kezdjük, de belehallgathattok majd Bogár László előadásába és Dávid Laci bácsi könyvbemutatójába is. Végül pedig szó lesz a téli csökkentett nyitvatartásunkról is, szóval nagyon fontos információkra számíthattok. 2012. december 15-én szombaton 17 órától várunk mindenkit az OMG Orosházi Moly Galeri első találkozójára. Ha szereted a könyveket, van kedvenc regényhősöd, ha megőrülsz egyik-másik íróért, ha szeretnéd megdumálni vagy rádumálni másra, ha fiatal vagy, vagy annak érzed magad, de azért elmúltál már 14 éves, akkor kéne hagyd. Tehát december 15, szombat 17 óra, Józsimond Városi Könyvtár. A rendezvényre egyébként a Facebookon is lehet jelentkezni, de persze nem kötelező. Háború a nemzet ellen címmel tartott előadás Bogár László közgazdász, egyetemi tanár a könyvtár olvasótermében november 19-én. Most a teltházas rendezvényből ragadtunk ki néhány gondolatot.
Mert valóban háború folyik a nemzet ellen, és hogyha egy emberi közösség háborút visel, akkor két dolgot mindenféleképpen be kell tudni azonosítania. Az egyik, hogy milyen fegyverekkel vívják ellen ezt a háborút, hiszen nyilván neki is olyan eszközöket kell használni, amelyel remélhetőleg hatásosan és sikeresen meg tudja védeni magát. Illetve hát akármilyen kényes kérdés is ez, már pedig kényes kérdés, a legvégén azért nem kerülhető el, hogy fel ne tegye azt a kérdést, hogy ki, mármint hogy ki viseli ellene ezt a háborút. Nem szabad elhamarkodnunk a választ erre a kérdésre, noha valószínű mindnyájunkban van egy viszonylag rövid, frappáns és célra törő válasz azzal kapcsolatban, hogy ki is vívja ezt a háborút ellenünk, azonban nekünk a dolog mély szerkezetét, hogy elegánsan fogalmazza, kellene megismernünk. Nem egyszerűen azt kellene tisztáznunk, hogy közvetlenül ki folytatja ezt a háborút, hanem melyek azok a legfőbb történelmi mozgatórugók, szerveződési elvek, amelyek ezt az erőt mozgatják, mert ez a háború biztosan több ezer éves. Hogy legalább 1100 éves, arról, ha úgy tetszik, papírunk van, mert a 907-es pozsonyi csata, amit a politikai korrektség miatt, vagy politikai inkorrektség. A csata a politikai inkorrektsége következtében el kellett, és el kell ma is, legjobb tudomásom szerint tagadni. Nincs benne, tehát nincs benne a tananyagba. Nem tanítható a történelmünk legragyogóbb győzelme. Taníthatónak csak a történelmünk nagy kudarcai taníthatók, és általában azokat választjuk pirosbetűs ünnepnek is, mint március 15-e, ami ugyan március 15-e akár győzelemnek is tekinthető, de maga az a folyamat, a 48-49-es szabadságharc, az végül is véres megtorlással ért véget, ugyanúgy 56, tehát október 23-a esetében is. A pozsonyi csata 907-ben lezajlott pozsonyi csata, amelyben Európa egyesített fegyveres erőivel szemben, ez olyan, mintha ma a NATO támadna, egyesített hadserege támadna Magyarországra, és nem csak, hogy fényes győzelmet arattunk, hanem megsemmisítettük Európa egyesített hadseregét, és legalább 50 éven keresztül valójában mi voltunk Európa urai. Azonban innentől kezdve a történelmünk csak az ellenfeleink hamis, meghamisított történeti írásából ismert, és azért egy olyan nemzetnek, amely ezer éven keresztül hagyja, hogy az ellenfelei írják a saját történetét, el kell bizony gondolkodnia azon, hogy esetleg a hanyatlásának ő maga is okozója lehet. Minden emberi közösségnek ugyanis ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjon, és ahhoz meg aztán különösen, hogy méltó emberi életet éljen, két dologra feltétlenül szükség van. Az egyik a tudás. Tehát világosan látni kell azt, hogy milyen világban él. El kell helyeznie magát ebben a világban, érvényes tudásokkal kell rendelkezni. A tudást nem adják ingyen. Mindig óriási erőfeszítésekkel lehet valóságos, még egyszer mondom, valóságos, érvényes tudást szerezni arról a világról, amelyben élünk. És a másik, legalább ilyen fontos feltétele annak, hogy egy emberi közösség egyáltalán életben maradjon, ahhoz, hogy méltó emberi életet éljen, ahhoz meg még inkább, az, hogy legyen bátorsága, becsülete, kitartása, ezt mondjuk összefoglaló néven egyszerűen bátorságként fogalmazzuk meg. Tehát tudás és bátorság nélkül nincs emberi közösség, nincs nemzet. Mindig érdemes a népi bölcsességekhez fordulni, ha nagy bajban vagyunk. Az idevágó népi bölcsesség, ez sommás egyszerűséggel, a népi bölcsesség már csak ilyen, hogy sommás és egyszerűen fogalmaz, azt mondja, hogy gyáva népnek nincs hazája. Hazája csak bátor és tudással rendelkező, a kettő elválaszthatatlan egymástól, tudással és bátorsággal rendelkező népeknek van. Azért elválaszthatatlan egymástól, mert a tudás képviseletéhez önmagában is bátorság kell. Tehát ne legyen semmiféle illúziónk, olyan világ sose volt, nincs ma sem, és nem is lesz, ahol ne kellene sokszor halálmegvető bátorság ahhoz, hogy az érvényes tudásunkból adódó következtetésekből cselekvési íveket merjünk felépíteni. Tudás és bátorság nélkül tehát nincs emberi közösség, és hogyha bajban van a haza, már pedig bajban van régóta, akkor ennek azért a legvalószínűbb oka az, hogy a magyar nemzet nevű emberi közösség egyre inkább elveszteni látszik tudását is és bátorságát is. Arra tennék most kísérletet, remélhetőleg. Ugye nem először találkozunk itt már sokakkal, nem szeretnék ismétlésekbe, bocsátkod, bár az ismétlés a tudás anyja, ahogy mondani szokták, de nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, szóval nem kell mindent a legelejéről kezdeni, itt már félszavakból is értjük talán egymást, ami egyébként nagyon szívetmelengető dolog, és bizonyos értelembe véve egyúttal reménykeltő mozzanat is, ahogy járom az országot egyfajta ilyen bocsinálta vándorprédikátorként az utóbbi 9 év során, több mint 1000-1100 helyen voltam, és mindenütt az a tapasztalatom, illetve hát a megvanom ennek a 9 évnek a mérlegét, az a hihetetlenül felemelő, csodálatos tapasztalat, hogy szerte az országban, kis helyi szeretett közösségekben hihetetlen erejű szellemi energiák, lelki, erkölcsi, szellemi energiák készülődnek a felszínre törni. De egyúttal szívszorító módon azt is át kell élnünk, hogy ezek a csodálatos helyi energiák nem tudnak igazán sokszor még a helyi akadályozó tényezőkön sem keresztül törni. Az pedig, hogy ezek az energiák nemzeti szinten is összegződjenek, és valóban olyan nemzetstratégiává érjenek össze, amely a nemzetet, a nemzet számára a méltóbb emberi életet, mert lássuk be, amit ma, és ezen a mán mondjuk az elmúlt 300 évet, de mondjuk a Trianon utáni lassan egy évszázadot mindenképpen érthetjük, az méltatlan ehhez a nemzethez. Tehát egyelőre fájdalmasan kell átélnünk, hogy ezek az energiák, ezek a csodálatos lelki, erkölcsi és szellemi energiák nem tudnak sokszor még a helyi akadályozó tényezőkön sem áttörni, arra pedig végképp nem képesek, hogy nemzeti szinten összetudjanak állni egy olyan... Igen, hát ugye az ógörög nyelv ezt szinergiaként írja le, ezt a valamit. A magyar nyelvben jó lenne ennek valami pontos fordítását adni, amikor összeadódnak az energiák, sőt nem egyszerűen csak összeadódnak, igen, talán hatványozottan. Tehát amikor nem csak matematikai összegét nagyon szívesen venném, hogyha bárki segítene majd ebben, hogy van-e valami igazán jó magyar szó erre a szinergiára. Egészen bizonyosan van, mert olyan csodálatos nyelvvel rendelkezünk, igaza van Szakó Gábornak, hogy sok mindennel bánunk mostohán, de leginkább nyelvi édesanyánkkal, pedig hihetetlen segítséget. Itt azt hiszem, hogy könyvtárban vagyunk, talán jó helyen mondom mindezt. Nyelvi édesanyánk elképesztő erejű, simogató, csodálatos, vigasztaló segítséget adhat. Na, ad is, csak többnyire fel se ismerjük, vagy ha felismerjük, akkor sem igazán tudunk vele élni. Üzen arról, hogy hogyan kellene méltó életet élni, vagy ha már letértünk erről az útról, akkor hogyan kellene erre az útra valahogy visszatérni. Tehát arra tennék kísérletet, hogy tényleg csak nagyon vázlatosan összefoglaljam azt, hogy milyen helyzetben van ma a nemzet, hogy hogyan keveredett ebbe a helyzetbe, ezt különösebben már itt nem kell ismételni, többé-kevésbé ez az, amit a leginkább képesek voltunk már összefoglalni az elmúlt évek során. És hát a legfontosabb kérdés, ami nyilván mindenkit leginkább foglalkoztat, az az, hogy akkor mit kellene tenni ebben a helyzetben. Pontosabban én arra nem is igen vállalkoznék, hogy megmondjam azt, hogy mit kellene tenni. Az az érzésem egyébként, hogy ma nincs emberfia ebben széles a hazában, aki pontosan meg tudná mondani, hogy mit és hogyan kellene tennünk. Ez a tudás ugyanis még nincsen készen. Egyébként hozzátenném, hogy ez jellegzetesen közösségi mű lesz, ha lesz, remélhetőleg lesz, de nincs, tehát nincs egyetlen olyan ember se, akinek a fejéből készen fog kipattanni ez a tudás, ezért mindnyájan hosszú, kínlódásokkal teli folyamatban együtt kell apró mozaikonként, sokszor tévedve valószínű, apró mozaikonként összerakni azt a valamit, amit a nemzetstratégiaként írhatunk le, amely talán valóban segít minket ahhoz, hogy egy olyan cselekvési sor kezdődjön el, amely a nemzet számára, hogy pontosan mennyi idő alatt, hogyan és mekkora áldozatok árán, ezt ma még senki nem tudja megmondani, de méltó, a mainál mindenképpen méltóbb emberi életet él. Anyagilag, fizikailag, lelkileg, erkölcsileg, szellemileg méltóbb életet, életkereteket tud létrehozni. Akkor először röviden a helyzetről, amelyben vagyunk. Egy emberi közösség helyzetét talán úgy lehetne leginkább jellemezni, hogyha három létszintjét képzeljük el az életünknek, a létünknek, a lelki, erkölcsi, szellemi talapzatot, a fizikai testünk rétegét, ahol a népesedésünk és az egészségünk állapota mutatja meg, hogy bánunk a fizikai testünkkel. Tehát mondjuk ez a legmélyebb réteg, ez a lelki testünk, fizikai testünk és az anyagi testünk, ahol gazdálkodunk az anyagi erőforrásokkal, ezt szokás gazdaságnak nevezni. Azonban a helyes sorrend ez, hogy a mindent megalapozó talapzat, az a lelki, erkölcsi, szellemi réteg és testünk, a fizikai testünk szinte épp testben, épp lélek. Ez mindennél fontosabb, és minden csak ezután jön. Az a botor és gyermetek feltételezés, hogy minden a gazdasági, az anyagi folyamatoktól függ, és mindent azok határoznak meg, ez egy jó esetben is gyermetek képzelgés. A dolog pontosan fordítva van. Elég nehéz is lenne elképzelni, hogy egy testében és lelkében roncsolt és beteg társadalom majd egy rendkívül kiváló, egészséges és robosztus gazdaságot fog tudni működtetni. A dolog értelemszerűen pont fordítva van. Először épp testben, épp lélek, és minden csak ezután következik. A gazdaság, az anyagi viszonyainknak, az anyagi szükségleteink kielégítése, megszervezésének világa, mert ezt szoktuk gazdaságnak hívni, az logikailag csak ezután következhet. De most valóban tegyük meg az utat visszafelé, pontosan annak érdekében, hogy lássuk a képtelenségét ennek a logikának, amely úgy gondolja, hogy ha majd csökkentettük az államadóságot, meg majd gyorsabban növekszik a GDP, meg majd akkor a foglalkoztatás, meg a deficit, meg a nem tudom, ennyi lesz, és akkor majd akkor születik elég kisbaba, majd akkor nem tűnik el minden évben lassan két orosháza méretű város a térképről, mert ez történik, ugye, volt már olyan, hogy 50 ezerrel fogyott a egyetlen év alatt az ország népessége, szóval ezek gyerekes feltételezések, hogy majd, ha elég sok pénzünk lesz, kérdés, hogy hogyan lenne sok pénzünk roncsolt lelkű és testű társadalom esetében, de vagy ha elég sok, majd akkor rendbe hozzuk, és akkor majd lesz épp testünk, meg épp lelkünk, nem, ez nyilvánvaló fordítva van a jakobinus, a bolsevik és a neoliberális globálnyik, ennek a 3000 éves pusztító világerőnek a három áruhájáról van szó az elmúlt 200-250 évben. Persze mindent megtett annak érdekében, hogy mindenki így lássa lehetőleg a világot, hogy igenis az anyagi, az mindent az határoz meg, a lelki, erkölcsi, szellemi, az csak ilyen csingilingi, amikor van olyan sok pénzünk van, akkor majd foglalkozhatunk a lelkünkkel, nincs pusztítóbb. Egyrészt nevetséges, itt csak jót mosolyunk rajta, de azért a pusztító következményeit látjuk, mert sajnos kellőképpen sok ember hitte el Európában is, sőt az egész világon, a nyugat közvetítő hatására, és sajnos itt Magyarországon is, pedig nincs pusztítóbb hazugság ennél. De akkor induljunk el az anyagi viszonyaink felől, a gazdaság felől, hogy lássuk ennek a képtelenségét. A gazdaság, a magyar gazdaság, ahogy teljesen alaptalanul szoktuk mondani, az valójában nem is létezik már. Tehát nincs olyan, hogy magyar gazdaság, és egyszerűen azért nincs, mert az elmúlt évek során, mondjuk az elmúlt három év átlagát tekintve, az összes haszon, gazdasági értelembe vett haszon, ami a, egyébként általunk benszülöttek által működtetett gazdaságban létrejön, annak a 92%-a külföldi tulajdonú vállalatoknál halmozódik fel, és példamutató akkurátussággal azt az egészet ki is viszik az országból. És mivel ez 23 évvel ezelőtt, amikor mi ottan kezdtünk nekiveselkedni, ennek a, lássuk be, azkor nem ilyen reményekkel, szóval azért olyan sötét, pessimista nem létezett közöttünk, aki el tudta volna képzelni, hogy 23 év múlva az ország ilyen állapotban lesz, még talán szerencse is, hogy ilyen nem volt. Tehát gyakorlatilag nulláról 92%-ra nőtt, és nincs kétségünk afelől, hogy biztosan el fogja érni a 100%-ot is, tehát hogy minden létező profitot, ami itt keletkezik, azt valójában kivisznek az országból, és akkor igazából csak ilyen albérletbe lakunk a saját országunkban. És ez az alapvető oka annak, hogy állandóan megszorítások vannak, nem csak a rendszerváltás korszak, mert 79-től kezdve állandóan megszorítások vannak, ahogy a tudatos eladósításunk nyomán, amelyet egyébként máig sem tártunk fel, a kormány különböző rendőrrangú vezetőinek nagy tisztelettel már ajánlottam a figyelmébe, hogy 8 évezni is nagyon jó dolog, kell is, azért ugye az anyázás technikailag az nagyon egészséges, hasznos, csak legalább ennyire fontos volna 38 évezni is, mert az, hogy Fekete János és a többiek hogyan is adósították el tudatosan az országot, és hajszolták olyan csapdába, ami az általunk felvett nettó 10 milliárd eurónak megfelelő összegért eddig, csak eddig 230 milliárd eurónyi kamatot vont ki az országból, ami azért, lássuk be, azért elég csinos, tehát azért a 23-szorosát kivonni az eredeti tőkének csak kamatként, azért ez ögyes, ugye, ahogy a régi vicc hőse mondja, és ez egy ilyen végtelenített pénzszivattyúként működik. Nyomó a gombot, az dől a pénz. Ezt belátom, nem túl szakszerűen hangzik, de higgyétek el, egyszerűen erről van szó. Mi meg, hát még szégyeljük is magunkat. Lesütött szemmel, hú, azt mondjuk tényleg, hát itt hedonizálunk össze-vissza, meg nyilván bennünk van a baj, mert hogy ezt hitették el. Kádár Jánostól, Bokros Lajoson keresztül, nem tudom, kicsodáig, mindegy, folyamatosan ezt hitetik el. Mindig három dolgot állítanak a nagy magyar megszorítók, hogy megvádolják a saját népüket, hogy ti tehettek róla, mert itten dorbézoltok össze-vissza, a ti túlfogyasztás, hát mi más? Ti túlfogyasztotok, ez az oka, vagy ahogy majd erre visszatérünk, hogy övtarsak, már megint tovább nyújtózkodtunk, mint a takarónkér, mondta Kádár János 79-ben, és ez úgy azóta is ugyanerre a logikára épül minden nagy magyar megszorító elképzelése, először azt megvádolja a népét, hogy ti tehettek róla, aztán utána jelzi, hogy megszorítunk, kénytelenek vagyunk ezt visszavonni, mert illetéktelenül jutott hozzátok ez a jövedelem, és végül harmadszorra ígér valamit. Hát mit ígérhet? Az, hogy nem baj, így, de majd így lesz jobb. Majd jobb, majd jobb. Ugye nem akarok végig sérteni senkit, de ahogy látom, vannak itt rajtam kívül mások is, akik már a 70-es években is aktív keresők voltak, akkor talán emlékeznek rá, hogy ez elég régen visszacseng, hogy majd jobb. Volt is ilyen akkor a Commodore 64 volt a számítástechnika csúcsa, ott 78 körül, de már akkor is volt ilyen, hogy majd jobb doc. Szóval egy ilyen fáj név, hogy akkor majd jobb, tehát ez ismétlődik. Hogy lett majd jobb, ezt most már pontosan látjuk. Az egykeresőre jutó bér reálértéke az a 78-as, tehát a 34 évvel ezelőtti szinten van, tehát ma 142.000 forint, talán akkor 3600 volt, ez 40-szeresére nőtt, de mivel az árak is 40-szeresükre nőttek, ezért ma gyakorlatilag ezért a 140-nél ugyanannyit lehet vásárolni. Pontosabban a helyzet ennél sokkal rosszabb, mert ebben az átlagban a 142.000 forintos havi nettó fizetésben ez az átlag, ebben a nagyon magas fizetések is benne vannak, a legnagyobb az olyan 550 millió forint körül van. Ez havi fizetés, tehát havi fix. Ennél sokkal magasabb jövedelmek is vannak, csak ez az, amit esziával vallanak be.
December 6-án mutatta be a könyvtárban két legújabb kötetét Dávid László, nyugdíjas pedagógus, orosházi költő, író. A Jégvirágok című verses kötetének, valamint a Barangolások emlékiában című prózai írásokat tartalmazó könyvének bemutatóján a házigazda két jó barátja, Bozó Klára és Szilasi Horváth Tibor voltak. Hallgassunk bele ebbe a rendezvénybe is.
A kérdés az volt, és úgy hangzott el, hogy a sok lírai alkotás után mi vezetett arra, hogy prózát is írjak, és ezzel is próbálkozom. Ahogy tudjuk, azt mondják, hogy kétféle beszéd van, kötött és kötetlen. A kötött beszédre mondják, hogy az a vers, mert annak kötöttsége, szabályai vannak, amit be kell tartani ahhoz, hogy az igazán vers legyen, és tartalmazza, szóljon olyan formában, ahogyan annak szólnia kell. A próza, a másik, a kötetlen beszéd, az pedig a hétköznapi társalgásnak a formáját mutatja, és hogy mondjam, ez áll, úgy érzem, közelebb az emberek lelkéhez, szívéhez, mint a vers. A vers az mindig vasárnap, az mindig ünnep, és ha szép gondolatra vágyik az ember lelke, akkor üti föl a verses kötetet, és keres magának valamit. A próza az nem akarom lekicsinyíteni azzal, hogy hétköznapi. Mert az a hétköznapi fáradtság közben vagy után veszük a kezünkbe felüdülésképpen. És én ebben a prózai kötetemben ezt próbáltam bele csavarni, mint a citromot, hogy felüdülést is szolgáljon annak, aki kézbe veszi és elolvassa.
Erről a kötetről van tehát szó, amiről most beszélgetünk, a Barangolások emlékiában. És ez a kötet 19 novellát tartalmaz. A következő kérdésem az lenne, hogy ez a 19 novella, ez időben mikor születhetett? Vagy ezek már évek vagy évtizedek óta a fiókban várják sorsukat, hogy egyszer így összegyűjtve, összefoglalva, összeszerkesztve megjelenhessenek. De tovább kérdezek, a 19 novella sorrendjét vajon mi határozta meg számodra? Hogyan szerkesztetted, állítottad össze? A mondani való, esetleg az időrend, vagy a helyszínek alapján, hogyan kerültek ezek így egymás után sorba?
Megelőzni szeretnék egy, akár a kérdezőim, akár majd az olvasók által is felteendő kérdést. Sokan úgy látják, hogyha a verses köteteimet olvasgatják, hogy nagy benne az életuncság, a szomorúság, a ború. Másik oldalról meg olyat is hallottam már, hogy aki hétköznapi élet során talál kapcsolatot velem, az egy vígkedélyű, könnyed, humorú emberként ismer meg. Hát mi ez? Akkor tulajdonképpen melyik vagyok én? Hát igazság szerint talán azt mondanám, hogy is. Ez is, meg ott is. Úgy, ahogyan az emlékiában meg is fogalmaztam mindjárt az elején, a születésem volt az oka az egésznek. Na jó, hát mondhatnánk azt is, hogy hát másoknál is abban kezdődik a baj. De én nálam azzal, hogy iker csillag jegyben születtem. És mint ahogyan tudjuk, azért a nevet is azért adták neki, mert kétfajta ember típusa találkozik az ikrek szülöttei között. A hétköznapi életben azt mondják, hogy vannak úgynevezett optimista és vannak pessimista emberek. könnyebben megjegyzés okán talán abban tudnám bemutatni, hogy egy dohányos ember, illetve két dohányos ember vesz egy-egy papír cigarettát. És amikor rágyújtanak, mind a kettő azzal kezdik, hogy az első két-három-hat, ami a keze közé kerül, az ujjai végével megnyomkodja, és kiveszi vagy a legpuhábbat, vagy a legkeményebbet. Ugyanis a legkeményebb cigarettát már úgy jön a füst, csak hogyha a szeme buvad ki az embernek, a lágyan töltöttben pedig könnyedén lehet. Azért mesélem el, mert hál' Istennek 30 éve már nem, de addig 15 éves koromtól kezdve szívtam én magam is. És a két embert, ha összehasonlítjuk, az egyik, aki mindig a puha cigarettát keresi, azzal, hogy elszívom a legpuhábbat, a legjobbat, és majd a legrosszabbat utoljára hagyom. A másik, az olyan, mint az az ember, aki a jó falatot kiteszi a tányér szélire, hogy majd én ezt utoljára, utolsó falatként, szám ízeként majd elfogyasztom. Mindig a legkeményebbet veszi ki, hogy a jó cigaretta maradjon a végén. Az egyforma lesz a végeredmény, mert elfogy mind a kettőnek a tasadjából a cigaretta. Igen ám, csak a lényeg nem mindegy. Mert az egyik, az végig csak jó cigarettát szív, és mindig a legjobbat, a másik meg végig rossz cigarettát szív, azzal a tudattal, hogy na ez a legrosszabb, és a legjobbat majd az utoljára fogom adni, és amikor arra gyújt rá, rájön, hogy a fenaki megette, esekülöbb a többinél. No, így néz ki az iker szülött is. Egyedül élek, de ketten vagyok én. Itt és énemnek egy másik szegletén. Testvérek vagyunk, egy anyától lettünk. Egyetlen szempár őrködött felettünk, mégsem ismerjük azóta sem egymást. Köröttem a világ, és benne vagyunk. Két lélek, de nem él együtt az agyunk. Én vagyok a jó, én vagyok a rossz is. Az alkotó, a pusztító nem ez is. Két fondorlattal, de mégis egy vagyok. Oda megyek, ott vagyok, hol bőz bikák fatája kavar rajzot, és ős hibák kusza vonala szántja a tenyerem, és távlatok hangján súgja, hogy elnyerem egyszer az élet és halál koronát. Az is én vagyok, a hullámzó érzés, ami keresi, ami nélkülem és egyedül is él dübörgő életet. Ha megtalálnám, megtudnám, hogy lehet szűkített térben világot bontani. Vívni magammal öldöklő háborút. Elbukok, kezdeni újra fordulót. Játszani, amíg a zordon hatalom szállni engedi vágyjal telt ballonom. Egyszer úgyis majd elbukkan a buborék.
Kedves olvasók, könyvtárunk 2012. december 19-től 2013. január 7-ig csökkentett nyitvatartással a gyermekkönyvtárban, illetve az internetes részben vár benneteket. A felnőtt könyvtárból kérésre bármilyen könyvet átviszünk a gyermekkönyvtárba, ahol felnőtt olvasóinak is lehetőséget biztosítunk a helyben olvasásra és kölcsönzésre, ugyanitt a visszahozott könyveket is átvesszük. Az említett időszakban a napilapokat és a folyóiratokat is a gyermekkönyvtárban helyezzük el. A legfontosabb tudnivaló tehát, hogy hétköznaponként 10-től 18 óráig, a szombati napon pedig 9-től 13 óráig lesz nyitva az említett időszakban a gyermekkönyvtár és az internetes rész, zárva pedig december 23-tól 26-áig, valamint december 30-ától január 1-ig lesz a könyvtár. Megértéseteket nagyon köszönjük! Címünk, elérhetőségeink nem változtak, de azért elmondjuk újra. Címünk 5900 Orosház a Kossuth utca 3. Ha esetleg nincs itt a könyvtár, akkor nézegessetek híreket a blogunkon a könyvtárról, blog.jusvk.hu címen. Hívhattok minket telefonon is, a könyvtár száma 413-696, a gyermekkönyvtár száma pedig 412-075-68-as körzettel. Írhattok nekünk e-mailt a könyvtár@jusvk.hu címre, és megtaláltok minket a Facebookon, a Twitteren és a Skype-on is, a JustVK azonosítót használva. Köszönjük szépen a figyelmeteket, valamennyi munkatársam nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok. Természetesen nagyon várunk benneteket jövőre is. Sziasztok!